Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai nap evangéliumát, megírva találjuk a hegyi beszédben, Máté evangéliumának 7. részében, a 15. verstől a következőképpen. Jézus Urunk ezt mondja: óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogánskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és a tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amen. Szeretett testvérek, visszatér hozzánk ma, 2 hét után a hegyi beszéd, és valahogy úgy, hogyha valaki még emlékszik Havasi Kálmán ige hirdetéseire itt a Pest-Szentlőrinci templomban, vagy a Pest-Szentlőrinci gyülekezetben, akkor bizonyára emlékszik arra, hogy többször ismételte az ige hirdetésekben 11 néhány év alatt, hogy az Isten igéje olyan, mint egy gyógyszertár, az egyik polcon ez található, a másik polcon az található a Bibliánkban. Az egyiknek erre van szüksége, a másiknak éppen az ellenkező hatóanyagra. Hát igen, ez a hegyi beszéd is, hogy a különböző polcokon, versekben, fejezetekben különböző dolgok vannak elrejtve benne. 2 héttel ezelőtt arról volt szó, hogy talán vissza is idézhetjük még a jézusi fordulatot, megmondatott a régieknek, én viszont azt mondom nektek, hogy a 10 parancsolatot magyarázta. 3000 éves parancsolatok minimum, Jézus megerősíti a hatályukat, érvényben van a 10 parancsolat mind a mai napig, tanítjuk mind a mai napig. Mégis magyarázatra szorult. Úgy találkoztunk 2 héttel ezelőtt a hegyi beszéddel, hogy abban Jézus azt mondja, hogy a 10 parancsolat nem csak arról szól, hogy az ember mániákusan keresi az életében, hogy ennek a parancsolatnak megfeleltem-e, vagy nem feleltem meg. Nem csak önvizsgálatot tartunk, hogy annak a tükrében, az életünk egyes összefüggéseiben megálltuk-e a helyünket, vagy nem álltuk meg. Mert Jézus is úgy magyarázza zavarba ejtő módon ott a 10 parancsolatot, hogy bizony kiforgatja a hagyományos értelmezést, fölforgatta az ige hirdetését hallgatóknak az életét, össze-vissza dobálta benne a fogalmakat, és a végén, aki annyira elégedett volt avval, hogy ő bizony megtartotta, hogy ne őj, ne lopj, ne paráználk, hogy és így tovább, a végén úgy mehetette Jézus ige hirdetését hallva, hogy fogalma nem volt róla többi, hogy ő tényleg be tudja tartani a 10 parancsolatot, vagy nem. Mert Jézus igazán hirdette a törvényt. Nem csak úgy, hogy ilyen végrehajtási jogszabályokkal próbáljuk, mint egy ilyen ige hirdetés is, ugye, ami az elvárás, próbáljuk valahogy ehetővé, élhetővé, végrehajthatóvá tenni az Isten akaratát, hanem annak van egy végső igazsága. A végső igazság pedig az, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hogy tulajdonképpen a 10 parancsolat megtörtént-e, vagy meg nem történt-e az életünkben, az azon múlik, ami a szívünkben történik. Ha végső soron ráhangolódunk arra, hogy mit akart Isten ezzel a világgal eredetileg, hogy mi az, ami ma is a szándéka, ha ezzel azonosulni tudunk, akkor ez meg fogja teremni a gyümölcseit. Az láthatóvá válik. És megszabadulunk attól a kényszeres lelki szükségszerűségünktől, hogy amikor a 10 parancsolatot hallgatjuk, akkor mindig behúzzuk a nyakunkat, és többé-kevésbé arra gondolunk, hogy ugye azért, Uram, végső soron nem jövök én ki ebből olyan rosszul. Na jó, az nem ment, ez nem ment, az nem ment, de végső soron azért az átlag, hát talán valamivel jobb, mint a legutóbbi úrvacsora vételkor volt. Jézus ennek akar véget vetni. És azt mondja, hogy nem a cselekedetekre kell koncentrálni, hanem arra, ami a szívben van, mert ami a szívben van, abból születhet csak meg az Isten szerinti jó ízű gyümölcs. Hát olyan, mintha két fejezettel később és két héttel később ezt fordítaná meg a Jézusi ige hirdetés ma számunkra, és ha arról beszélt, hogy a cselekedetek helyett koncentráljunk egy kicsit a szívünkre, mert minden élet abból jön elő, akkor most azt mondja, hogy aki állandóan a szívére koncentrál, akinek mindig csak az a fontos, hogy többé-kevésbé azért békességben vagyok az Úrral, mondhatnám úgy is, hogy hát bármi történt is tegnap, tegnap előtt vagy múlt kedden, de azért többé-kevésbé imádkozom annyit, hogy ki tudom magyarázni magamat valahogy az Úr előtt Jézus nevére hivatkozva, az azért hallja meg Jézus szavát, a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Hogy tulajdonképpen az a természetes, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, és hogy ennek meg kell lennie. Azoknak, akik a hitbeli biztonságukon dolgoznak szüntelenül, azoknak, akik a szívükre koncentrálnak, Jézus most a másik polcról emeli le az ellentétes hatóanyagot, és próbálja fölhívni a figyelmet arra, hogy ha a szívedre koncentrálsz, akkor annak előbb-utóbb az kell, hogy a következménye legyen, hogy vannak gyümölcsök az életedben. Így köti össze Jézus a kettőt, a lelkit, és leegyszerűsítve talán mondjuk úgy, hogy a testit. Az orvoslás területén is nagyon sokszor tapasztaljuk azt, az elmúlt 15-20 évben mindenki megtanulta már, evidencia, a csecsemő megtanulja már a szülészeti klinikán, hogy mit jelent a pszichoszomatikus betegség. Pszichoszomatikus valami, ezzel minden el van intézve, a pszichének a problémái lecsapódnak a testi életen, és aztán jelt adnak magukról. Ez egy jelzőrendszer. Ha valami nem stimmel valóban a testi életben, a törvény, a jó cselekedetek, a mindennapi döntéseink területén, akkor előbb-utóbb kell, hogy jelezzen a szív. Akkor ott kell, hogy megszólaljon valami, és azt mondja, van még rendbe tenni valók. Aztán van néhány ilyen régi vágású apám korosztálya orvos, aki még eretnek dolgokat is mer egy rendelőben mondani, többek között olyanokat, hogy vannak szomatopszichikus betegségek is, ahol megfordul ez a sorrend. Nem az a baj, hogy a lélek beteg és attól szenved a test, hanem az a baj, hogy a test beteg, és arról ad jelzést szolidárisan és nagyon együttérzően a lélek. Hogy az ember megérzi, hogy most orvoshoz kell menni, hogy valaminek utána kell járni, hogy arra finom összhangra, ami a test és a lélek között van az Isten teremtésében, oda kell figyelni. Hát hasonlóképpen történik itt is. Van az úgy, hogy észre sem veszük a szív gyengeségeit, a hitünk megrendülését, megszokásból még úgy tűnik, hogy minden a helyén van, de a cselekedetek, a test visszajelez nekünk. Valami nincsen rendben. És van úgy, hogy ez megfordul. És azt mondjuk, hogy bizony a cselekedetek nincsenek a helyükön, egymás után jönnek a konfliktusok úgy, hogy átgázolunk másokon, észre se vesszük, nem is figyelünk oda, megy a napi rutin, és ezt csak a szívünk szólal meg, és azt mondja, hogy na, itt valami nincsen egészen rendjén. A cselekedetek utalnak a szív gyengeségére, és a cselekedetek gyengesége visszahat a szívre. Hát körülbelül így szoktuk befejezni az ige hirdetéseket. Időnként még hegyi beszédről van szó, segítségül hívunk néhány ige verset, hogy moralizáljunk egy kicsit, hogy értelme legyen egy ige hirdetést végighallgatni. Aztán fölkiáltunk azzal, hogy na, lám Jézus megmondta nekünk, hogy mit kell tenni, mit kell hinni, és boldogan kimondjuk az áment. De érezzük, hogy itt valami nagyon nincsen rendjén. Hogy bárhogy ragozzuk ezt, hogy a cselekedeteinkkel van-e baj, vagy a szívünk mélyén törte össze valami, a probléma magától nem oldódik meg. Jézus itt, ezekben az igehirdetésekben, a hegyi beszédnél föltárja azt, hogy vegyük észre, ha valami gond van. Legyünk érzékenyek arra, akár a mindennapi élet visszajelzéseiből, akár a belső szobában, amikor magunkra maradunk, a rezdülésekre is figyeljünk oda, mit jelez vissza egyik a másikról, nincs-e valami probléma. Bevallom őszintén, hogy engem rettenetesen zavar, és ezt sokan tudhatják, ez a rengeteg mentálhigién és kurzus, amit a teológiai képzés során beszoktak tenni újabban az egyetemi életbe. A mentál higiéniai kurzusnak nem titkolt célja az, hogy mélyebb önismeretre jussunk, és a mélyebb önismeret által ne rontsuk el azért annyira a saját döntéseinket, rendezni tudjuk a kapcsolatainkat, egy kicsit belülről, magunkkal szembesülve is próbáljuk valahogy az életünket egyenesbe hozni. De egészen biztos, és megmondom, hogy azért zavar, mert azt gondolom, hogy attól még nem lett senki jobb keresztjén, vagy ilyen lelkész pláne, hogyha elvégez egy ilyenfajta kurzust. Miért? Mert Jézus, vegyük észre, itt nem arról beszél, hogy mi van az én cselekedeteimmel, és mi van az én hitemmel. És azt a méltatlan vitát is próbálja elkerülni Jézus, hogy magunkban elkezdjünk dönteni, mi a fontosabb, az én hitem, vagy az én cselekedeteim. Sosem fogunk belőle jól kijönni. Nincs az a kurzus, nincs az az önterápia, nincs az az önismeret, és nincs az az önmagyarázat, amely meg tudja oldani azt a kellemetlen érzést, mint amikor újra és újra a 10 parancsolatot halljuk, vagy Jézus elé oda kell állnunk. Mert mindig valahol az a kellemetlen érzés tölt be bennünket, hogy Jézus ennél többet várt volna. Hogy Jézus ennél többre adott lehetőséget. Hogy én ennél jóval több is lehetnék már. És ha azt gondoljuk, hogy Jézusnak csupán ennyi volt a célja a hegyi beszéd prédikációjával, hogy ezt a tudatot szépen-szépen beletegye a fejünkbe és a szívünkbe, ti mindig kevesebbek lesztek, ti sosem fogtok elérni semmit, tudjátok, hogy hol a helyetek, majd én megmutatom nektek, és ha elfelejtitek, majd a fejetekre olvasom, akkor nem éltjük jól Jézust. Őszintén szólva, ez az állandó önboncolás és önmarcangolás nagyon sok esetben egyetlen eredménnyel jár, hogy mivel Jézus sokkal jobb nálunk, szembefordít minket vele. Hogy mindig úgy érezzük, hogy kellemetlen elé állni, hogy rossz az ő ige hirdetését hallani, hogy mindig csak valami elmarasztalás a vége a dolognak. Jézust kevéssé érdekli ez a fajta állandó mérlegelés bennünk. Egy határozott célja azonban van, hogy végre megértsük, és végre fölfogjuk, hogy ő tényleg mindig nagyobb lesz. Hogy ténylegesen eljusson hozzánk annak az üzenete, hogy bármekkora is a lelki erőnlétünk, és bármennyire is éppen rövid időkig a csúcson járunk, az Isten szándékaiból, az Isten akaratából alig értünk meg valamit. Testvérek, nézzétek meg, hogy megnézünk egy híradót. Végig csinálunk egy munkanapot. Időnként küszködünk a saját családunkkal és a szeretteinkkel. És azon túl, amit meg kell oldani, fölismerünk belőle valamit, hogy mi az Isten végső szándéka ezzel. Hogy hogyan formálja napi apró részletekben mindazt, aminek meg kell valósulnia, hiszen miért hazudna, kezében van az életünk, formálja az életünket. Mennyit látunk mi ebből? Hát így dicsekedjünk. Így dicsekedjünk azzal, hogy mennyire vagyunk magasan a hitben, és hogy mennyire vagyunk az éles látásunkkal, mert még sokszor a legapróbb dolgokat sem vesszük észre az Isten tervéből. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mit tettünk mi ahhoz hozzá. Hogy ki meri azt mondani, hogy egy fáradalmas nap végén, amikor az ember örül neki, hogyha a napi rutint végighajtotta, akkor mikor mondhatja azt, hogy Uram, de meggazdagodtál, hogy én ma veled voltam. De jó is volt az, amikor sikerült végre megoldanunk valamit. Mennyit bajlódtál te már ezzel? Hetek, hónapok óta is látod? Most csak megoldottuk valahogy. Jézus azzal szembesít bennünket, hogy mindig ő rajta lesz a hangsúly. Hogy a keresztény ember számára tulajdonképpen mindent átütő jó hír, hogy akár a cselekedeteiről legyen szó, akár a hitéről, végső soron egy dologban bizakodhat, és ez az, hogy Jézus mindig nagyobb. Hogy ezek az apró dolgaink mindig illeszkedhetnek egy nagyobb összefüggésbe. És Jézus evangéliumához hozzátartozik az is, hogy ez még akkor is igaz lehet, ha mi ebből alig fogunk föl valamit. Ha alig tapasztaljuk, hogy ez most tényleg az Isten országa építésének egy fontos napja volt, mert én ma fölkeltem, és megtettem azt, amit meg kellett tennem. Szembesít bennünket önmagunkkal Jézus. Valóban, ez ténylegesen nem túlzottan kellemes önmagában. De ha látjuk azt a szándékot is, hogy mivel biztat bennünket közben, ha hajlandók vagyunk, képesek vagyunk, tényleg önmagunkról, az állandó önmagunk fölötti merengésből egy kicsit kilépni, kifordulni önmagunkból, ha úgy tetszik, és rácsodálkozni arra, hogy nem az én cselekedeteim és az én hitem, hanem Jézus cselekedetei és Jézus hite. Ahogyan ő az Istent meg tudta élni, azon áll vagy bukik minden. Ezért a sorsom ez alatt van, a mindennapjaim ez alatt vannak, és még az is lehetséges, hogy az én hitem és az én cselekedeteim is ebben az összefüggésben álljanak. Jézus önismereti kurzus egy kicsit más végkicsengésű, mint nagyon sokszor az emberek által különböző technikákkal szervezett önismereti kurzusok, mert a végén nem hagy bennünket magunkra. Mert a végén képes abban segíteni, hogy aki Jézusra figyel, aki Jézusban el tudja fogadni a mindennél nagyobbat, a mindenkinél nagyobbat, a minden hatalomnál nagyobbat, a minden tervnél nagyobbat, a minden nélkülünk rólunk kimondott döntésnél nagyobbat, szóval megismeri Jézus Krisztust, mint a világ urát, annak joga van, és oka van reménykedni. Joga és oka van reménykedni, nem csak a világ felől, ami már önmagában nehéz, de még önmaga felől is. Így ad vissza önmagunknak a mindenható Isten. Ezért prédikál Jézus a mi szívünknek, igen, lényeges a cselekedet, jó a jó gyümölcs, és rossz a rossz gyümölcs, legyünk tisztában a dolgokkal, ne legyen bennünk hamis látszat, ne ügyeskedjünk, ne próbáljunk mindig kibúvókat találni, ne meneküljünk olyan vallásokhoz és álteológiákhoz, amelyek csak arra valók, hogy aki ráhagyatkozik, az onnantól kezdve minden mérlegelés és minden valós Isten kapcsolat alól mentesül, mert megoldódik és megmondják, hogy mit kell tennie, hanem inkább vállalja ezt az állandó együttérést avval, aki nagyobb. Jézus tulajdonképpen a bajban lévő embernek önmagát kínálja segítségül. Mondhatnánk persze, hogy minek erről prédikálni már megint, hiszen mindig ezt hirdetjük. De mikor vettük utoljára komolyan? Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem fáradsz bele, hogy hirdesd, hogy mondd, hogy megerősítsd, hogy hívj, hogy küldj, hogy feloldozz, hogy bátoríts, hogy talpra állíts, hogy meggyógyíts. Köszönjük, hogy te nem fáradsz belénk. Köszönjük, hogy mindez kiáradhat ránk, részesei lehetünk az állandó megújulásnak, szent lelked áldott munkájának, részesei lehetünk annak, amit te a világból formálsz, és amit belülünk is ki szeretnél formálni. Drága Urunk Jézus, adj nekünk kedvet az ilyen keresztény élethez. Amen.